Kedves testvérek, tehát a negyedik alkalomnak a címe a tanítványság. A múlt héten már fölolvastam, itt megint mondani fogom, hogy élet Jónás, hogy tisztítsuk meg a szívünket, hogy az a bizonyos akadályok eltűnjenek az útból, hogy örömmel is, most én hogy merek ilyet mondani, örömmel is jókedvvel betérjen hozzánk a Szentlélek. Mert hogy tiszták, amikor valaki tisztaságban él, Isten néha megadja ezt a kegyelmet, hogy ránézek, és tudom, hogy tisztaságban él. Az a tisztaság sugárzik az arcokról. Amikor kijössz a gyomtató székből, akkor hófehér a lelked ruhája, most így mondom, és ez a tisztaságnak egy megjelenési formája. Jó, tehát a tanítványság. A tanítványságnak a lényege abban nyilvánul meg, hogy a tanítvány szolgálatkész, kapcsolatot tart, közösséget épít, és pontosabban követi Jézust. Nem igazi kereszténység a vasárnapi szentmise hallgatás, és esetleg egy rövid ima esténként, aztán egyáltalán nem törődünk az egyház ügyeivel, a lelki életünkkel, nem teszünk tanúságot, szentírási normánk nincsen, formaság a keresztény életünk. Ellentétes az apostol cselekedeteiben olvashatókkal. És ha az apostolok cselekedeteit elolvassuk, szokták néha úgy is mondani egyesek, hogy a negyedik evangélium, mert ez a Szentlélek evangéliuma, a Szentlélek iratja le az apostolokkal a történéseket, amik történnek velük az apostolkodásuk alatt. Tehát ott pedig olyan csodák és olyan dolgok vannak leírva az apostolok cselekedeteiben, hogy az a Péter, aki megtagadta Jézust háromszor, mikor elfogták, az kimegy és kezdi őt hirdetni, mikor leszállt a Szentlélek pünköstkor. Tehát olyan bátorságot adott az Isten neki, hogy mindaz, ami eddig átolta, mindaz, ami eltűnt, és ő kiállt és tette a dolgát, amire úgy érezte, hogy meghívta az Isten. Tehát változás szükséges, mert különben eláruljuk Krisztust. Nem merünk harcolni, tanúságot tenni, egészen a lélek erejéből élni. Amikor a lélek erejében kezd élni az ember, valami megdöbbentően más dolog történik vele, mint amit eddig ő maga is megszokott. És ezt az egy megjegyzést engedjétek meg, hogy tapasztalatból tudom. Isten kegyelméből kimondhatom, hogy tapasztalatból tudom. Annyira új és más lett az életem, hogy nem tudom összehasonlítani a régi énemmel a megújult életemet. Mert a Szentlélek a megújulást adja az embernek. Tehát az Atya szeretete, Jézus a szabadítónk, a gyógyítónk, Jézus az életünk ura akar lenni, ezek a témák voltak. És akkor elmondtam, hogy a döntés hete a múlt héten, és ezt megint most elmondom, hogy ez a döntés hete, a helyes, mérőjövő döntés egy teljesen új életet eredményez, mint a Szentlélek életében, a szentek életében tapasztaljuk. Tehát azt szeretném mondani, hogy nagyon sokan ugye úgy képzelik el, mint hogy a templomban ki is van téve egy-egy szent, és van ott egy szobor, és akkor így mozdulatlanul áll a szobor valamilyen pózban. Nem. Szóval az igazán nem tudja kifejezni, miért szent az a szobor, aki ott van. Persze, már akit kiábrázolnak rajta, azt akarja egy kicsit megjeleníteni. És Jézus hív minket. A tanítvány az megy Jézus után. Követi őt. Jézus azt mondja, jöjj és kövess engem. Minket is hív, mindenkit személy szerint egyenként meghívott Jézus arra, hogy kövessük őt. És senki nem mostoha gyereke. Mindenkinek megadja a lehetőséget az Isten arra, hogy kövessük őt. Jézus személyes választ vár, ha ez felszínes, nem szívből jövő döntés, nem gondoljuk komolyan, csak kimondjuk, lehet, hogy nem fog történni semmi. az azonosulás a gondolatunkkal, teljes szívből be akarjuk-e tenni most az életünket, le akarjuk-e tenni Jézus elé, ehhez személyes bátorság kell. Így van. Merünk-e olyan bátrak lenni, hogy ezt megtegyük? Akkor kezdődik az, hogy megváltozik az életed, amiről beszéltem. Szabad akarati döntés az ember Isten hívásának eleget tesz. Mert Isten a hívásait aztán megmutatja, és minden további nélkül előfordulhat, hogy megszólít. Neveden szólít, neveden szólít. Mit jelent Jézus tanítványának lenni? Itt is megint pontokban van szedve. Elfogadom Jézust az életem urának, vezetőjének. Függőségem elismerése, hogy én függök Jézustól. A bűn létrejötte, az Istentől való függőség felmondása volt. Az áterendő bűn. Amikor az ember független akar lenni, nagyon gyakran alárendeli magát olyan dolgoknak, amelyek legnagyobb lelki rabszolgaságba viheti, Isten szeretett törvényéből kivonja magát, és alárendeli magát a világ farkas törvényeinek. És ez napjainkban nagyon tapasztalható. Sokféle szinten. A gonosznak teret ad az életében, és szó szerint idézem Efezus 4.27. Efezus 4.27. Ne adjatok teret a sátánnak. Le van írva. Vagy Isten felé az üdvösség reményében, vagy az evilági törvényeknek, amely a nem szabadságra, hanem a szabadosságra öntörvényük üresedett mammon uralmi életbe visz, és elkározott lelkülethez vezethet. Ezt muszáj volt elmondani, mert ennek a veszélye fönnáll, ha megtagadjuk Jézust, és nem tudjuk követni őt. A szabadság látszólagos őrve alatt divatos eszmék célok követésére vezet, a sátán rabságába dönt. És itt egyetlen példát engedjetek meg, csak egyetlen szó, okkultizmus. Az okkultizmus minden várfaja megkötöz, rabságba visz, és romba dönti a lélek jövőjét. A tanítványság Jézus követését jelenti, tehát már az előbb utaltam, hogy követem őt, megyek utána. Nem átvenni a vezetést, nem megelőzni, irányítani Jézust. Most erről jut eszembe, hogy pont ezt én mondom, hogy az a kislány, aki megkapta a proféthálást az unokahúgom, imádkozott gyakran fölöttem, és akkor mondott olyan proféciát, hogy István, még mindig meg akarod előzni az urat. Mert én előbb akartam tudni azt, amit tudni akartam, mint mielőtt ezt kinyilvánította nekem. Tehát amikor mi előbb akarjuk tudni a jövőnek a lépéseit és egyebeket, sokfélét mondhatok én itt, ránézek az arcokra, mikor lesz feleségem, mikor megyek férhez, hol van a párom, aki még nincs meg, sorolhatnám tovább, nem. Nem viccelődök ezzel, de Isten, ha odaadod az életedet, teljesen meg fog változtatni, és én, ha kiállítottak véletlenül a munkájában, hogy én beszéljek május 1-jéről valami ünnepi beszédet, akkor kiléptem, csitt, az Ádám csutkám úgy összeszorult, hogy nem jött ki belőle egy szó sem. Erőltetni kellett magam, mire a harmadik, negyedik mondatot elmondtam, akkor vége levegőt kaptam, és akkor kezdtem magam szélni, és úgy, hogy nyögven elősen elmondtam az ünnepi beszédet. De amikor megtértem, amikor leszállt rám a Szentlélek, testvérek, ez mind eltűnt. Én soha nem mertem volna kiállni elétek beszélni. Az Úr meg teljesen természetes módon ezt megadta. Olyan módon, hogy én lepődtem meg először, amikor kiálltam és elkezdtem róla beszélni, mert tanúságot tettem, hogy mit tett Jézus az életemben. És ezt láttam az elvarázsolt arcokat, hogy hogy meg vannak érintve, hogy Isten mi mindent végzett el, és ennek vagyunk mindnyájan a várományosai. Tehát nem átvenni a vezetést Jézustól, hanem követni Jézust, nem megelőzni és irányítani Jézust. Az evilági szemlélet belepakadik, amikor Jézus eljövendő szenvedéséről beszél, előfordul az evangéliumban, hogy ne? Mondja elő, hogy mi fog vele történni. Az eljövendő szenvedéseiről beszél, és igazán az apostolok meg se értik, hogy hát mi az, hogyha a fogányok kezére adják meg ilyesmi. Péter félre vonja, már majdnem, hogy kuncogok, mert tudjuk a következményt. Péter félre vonja, ments Isten Uram, ilyesmi nem történhet meg veled. Hát, hogy őt elfogják. Akkor történik, hogy lehordja őt Jézus, nagyon erős, takarodj előlem Sátán, terhemre vagy, mert emberi módon és nem Isten tervei szerint gondolkodsz. Ez benne van a Bibliában, az evangéliumban. A fölébe kerülés, a megelőzés, a lázadás mindig a Sátántól ered valamilyen módon. A látszólagos jó látványával jön a gonosz, és itt a csali. Beveszi az ember, és akkor jön rá, ezt nagyon elszúrtam, ezt nagyon elrontottam. Ismerős? Van ilyen. A gondoskodó jó barát el akarta fordítani Jézust a megváltástól. Persze, mert még tisztában sem volt vele. Hiába mondott annyi mindent már nekik, még mindig nem értették. Így is fordítják, hogy takarodj mögém, Sátán. Tehát, hogy ne előzzem be, hanem takarodj mögém. Tanítvány az, aki mindig az Úr mögött akar menni, követni akarja Jézust, aki engedi, hogy Jézus mindenben vezesse őt. Itt jön az a szó, ami nagyon-nagyon fontos, és ha megértjük, akkor megértjük az egésznek a lényegét, tanítványság. A ráhagyatkozás az Úrra, ide is írtam, az egy szent dolog. Hogy rábízom az életemet az Úrra, az egy szent dolog. És akkor kezdődik az életszentség, ha ezt te tényleg meg tudod élni velem együtt. Hogy készek vagyunk-e Jézus szolgálatára? Figyelni Jézusra. Uram, mi a te akaratod? Mi az, amit szeretnél tőlem kérni? Mi az, ami neked örömet okoz? Mi az, ami jobban szolgálja a te dicsőségedet? A tanítvány mindig ránéz az Úrra. A nehéz élethelyzetekre ez ugyanúgy érvényes, például lehet egy súlyos betegség, nem tudják, mit hoz a holnap, meg lesz-e még az állásom, vagy felmondanak, mert létszámcsökkentés van. Ekkor is Jézusra nézek, nem magamra. Isten el tud annyira vezetni a Szentlélek által olyan módon, hogy kimered esetleg mondani valakinek, akiről látod, hogy majd belehal az aggodalomba, hogy őt el fogják bocsájtani. Majd meglátod, hogy ott leszel a nyugdíjas búcsúztatómon. Nem fognak elbocsájtani, ott leszel. És megélte, és tényleg ott volt. Testvérek, az Isten azon a hiten keresztül, amit neked ad, mikor olyan bizalommal feléje tudsz fordulni, akkor adatnak meg ezek az ajándékok a Szentlélek által, de olyan gyönyörű módon, hogy kezded érezni, hogy valami olyan dolog történt veled, hogy te, szokták ezt a kifejezést használni, átlépett a Rubikonon. Hogy átléptél valami határon, és sokkal bensőségesebb, közvetlenebb módon kezded megérteni Isten akaratát az életedre vonatkozóan. Tehát a tanítvány mindig ránéz az Úrra, és ezeket a nehéz élethelyzeteket is rá tudja bízni. Kettő tájékán, fél évvel elő vagy utána, Tehát 2012 körül megtudtam, hogy prostatarákom van. Mentem be a Tömő utca 31-be, ott volt az összejövetelünk, és egy közösségi alkalom volt. Én mondtam az úrnak, hogy uram, ha elhívsz, én megyek. Persze mondhatod, hogy hát ha elhív, akkor persze, hogy menned kell, mert nem tudsz más csinálni, nem. Én azt mondtam, hogy én majdnem nem ezt mondtam, hogy örömmel megyek, de én elfogadom, ha te elhívsz, én megyek. Tehát elfogadtam azt, hogy nekem ennyi lesz az életem. A rákbetegségbe elhív az úr. És valami elképesztő dolgok történtek, de ez most nem ennek a témája. Tehát mit akarsz te, hogy mi legyen velem? Mit akarsz tőlem kérni? Mi, ami neked örömet okoz? Mi az, ami jobban szolgálja a te dicsőségedet? Mit tenne velem Jézus ebben a helyzetben, amikor nehéz helyzetbe kerülünk? Van egy rokonom, aki fölhívott, hogy imádkozzak érte, mert már nincs munkája a cégnek, ahol dolgozik. Tegyük föl, hogy a kereszt fiadról van szó. Tegyük föl, hogy a lányodról van szó. Hogy a te fiadról van szó. Bárkinél előfordulhat ilyen. És akkor azzal a bizalommal odamész az Úrhoz, hogy Uram, segítsd meg őt. Adj nekik fizetős ügyfeleket. Adj nekik segítséget, hogy legyen munkájuk. Hogy ne kelljen feloszlatni a céget. Testvérem, akkor lép be a te hited. És az a hit, amit az Isten adott, és azzal odamész eléje is imádkozol, hogy tagadná meg akkor az Úr? És erre nagyon sok történést ismerek, és tudok is tudnák elmondani. Tehát akkor is kell keresni az Isten akaratát, és elfogadni ezeket a helyzeteket, és ez a nehéz, most jön a neheze, ha nem értem, hogy miért így van. Nem mindent közöl az Isten, hogy miért van ez így. De az a te hűséged, hogy te akkor is elfogadod ezt, ha nem érted. És akkor most jön a meglepetés. Erre oly módon fog válaszolni az Úr, amit most még ki se tudunk találni, el se tudjuk képzelni, a te hűségedre olyan módon fog változni ezt követően, ami ugyancsak meglepetések lesznek. Engedtessék meg egy nagyon egyszerű dolog. Van olyan, hogy nagyon erős megkötöződésben vannak emberek, és ilyenről még horrorfilmek is vannak, hogy megkötöződik valaki valahol, és ahhoz kell egy egzorcista pap, hogy megszabadítsa a kötelékeiből, meg a gonosztól, aki megkötözte. És akkor... Hát, atya, te miért nem mész oda? Mert nincs főkelme rá. Hát akkor miért nem kenelted föl magad? Semmi többet nem mondok, csak egy szót. Mert félek tőle. És ma már kinevezett embere ennek a dolognak, mert olyan bátorsággal csinálja, úgy csapkodja, és eredménnyel teszi. Mert Isten megadta neki a kegyelmet. Ha valakinek odaadja karizmaként, akkor egyet hadd csúgjak. Árukodó képpen, de nagyon gyönyörű az árukodás. Isten a karizma mellé, a szabadítás karizma mellé odaadja a bátorság angyalát is. Érted, amit mondtam? Nem, hogy elfutna, hanem ő fut oda, hogy segítsen az illetőn. Ez az óriási változás a szív mélyén megy végbe, és a Szentlélek végzi el benned, és tudod, hogy a bátorság angyala kísér. Hát elsőként fogsz oda menni, hogy segíts rajta szegényen, és lehet, hogy az Úr meg is adja, hogy meg is szabadul. Na most ez csak egy kis kitérő volt, ezzel egy kicsit magyarázni akartam, mutatni akartam ezeket a dolgokat, hogy ami embernek nem lehetséges, az Istennek lehetséges. Tehát akadályaink vannak, de az Isten ezeken át tud segíteni. És győztesen mész át rajta. Isten dicsőségére. Ezért, hogyha elkezdenek dicsérni valamiért, mert imádkoztál egy betegért, és az meggyógyult, és örüld ezzel, hogy imádkoztál, és meggyógyultam. Egyetlen dolgunk van. Dicsőség az Istennek. Mert ő tette. És nem magamra mondom, hanem a tapasztalatokra, amit már láttam és hallottam. Rengeteg ilyen gyógyulásról és szabadulásról hallottam, amit Isten elvégzett a karizmatikusok körében. És ezt azért mondom, mert karizmatikus megújulásnak a része a Szentlélek szeminárium. És el kell tudni menni a keresztig, ahol az Isten fölemel, és különös módon elkezd használni. És a kereszt eltűnik előled, mert már Isten ölelő karjába vagy. A hűség, hogy te megmaradsz mellette, a nehézségek ellenére nem adod fel, és itt a lényeg. Ezt a hűséget fogja megáldani az Isten. A következő ilyen kimondható lényeges eleme a tanítványságnak elfordulni a rossz cselekedetektől. Jeremiás 9:4-6 Júda erkölcsi romlásáról szól. Minden, ami rossz, bűnös, helytelen, tudatosan elutasítani. Félő, hogy ökörlánccal vonjuk magunkra a büntetést, ha nem térnek meg ebből az emberek a gonoszságaiból. Most én csak hadd mondjam, Jerikó falai leomlanak, ha körbe járják a fridládával, és énekelnek közben. Szóval Istennek mindenre van hatalma, de minket akar használni abban, hogy megdicsőítsük őt, mert azért teremtett meg minket. Nagyon, nagyon fontos itt megérteni, hogy egy válasz van csak, hogy megéljük a teremtő iránti szeretetben azt a boldogságot, amit a teremtményével meg akar osztani. Isten nem összetörni akar minket, hanem felépíteni, még a töretés mellett is olyan felépülést ad, hogy utána visszanézek a prostata rákra, és csak nézek, és ámulok, és bámulok, semmi bajom, az Úr meggyógyított, de ott kezdődött a dolog, hogy a kórteremben, mikor fölvágtak, és utána összevartak, akkor másnap kiparancsoltak az ágyból. Mert már látta az orvos, hogy nincs mit csinálni, és rákos beteget visszavarták, kész, ennyi. Csak akkor jött a Szentlélek valami olyan csodával, amit én azóta is csak ámulok és bámulok, hogy a kórteremben olyan jókedvű lettem, és úgy elkezdtem viccelődni az emberek, hogy mindenki dőlt a nevetéstől. És azt mondja, István, hagyd már, mert összakad a varatom. Szóval ilyen is volt is. Ebből csak azt akarom kihozni, hogy az Úr adta meg ezeket a dolgokat, és épített fel arra, hogy rácsodálkozzak, hogy az ő javukra szólt az egész. Eltérek tőle, de muszáj eltérnem, mert el kell mondani. Abban a korteremben, ahol egy fiatal ember jött be, nagyon fiatal és nagyon remek, sportos, igazi, menő manó, és akkor az... Oda megyek, és látja ezt, hogy ott dől a nevetéstől az egész korterem. Oda megyek hozzá, minden nap jött egy asszony, aki hozta neki az újházi tyúkuslevest, meg hozta neki a rántott csirkecombot, meg minden, én nem akarom mondani, hogy éhes valaki, és akkor meg ilyenekről beszélek, de ezt ne kell hallanotok. Mondom, na hát, mondom, milyen rendes a feleséged, hogy minden nap hoz neked friss ételt. Hát nem a feleségem. Hát mondom, kicsoda. Hát ő nem is tudta hirtelen mit mondjon. Hát a nő ismerőse. hát az élettársad? És akkor nem tudta mit mondani, azt mondja, igen. És mivel jött be? Én prostatabákkal voltam, de összevartak. És ő meg férfi, herarák, bocsánat. Ezzel jött be. De képzeljétek, ez mit jelent számára. Ígérd meg most az Úrnak, ülök az ágya szélén, ígérd meg az Úrnak, ha meggyógyulsz a hererákból, beszéljünk nyíltan, akkor megígérd az Istennek, hogy oltárhoz vezeted az asszonyt, aki minden nap meglátogat téged itt a kórházban. És megígérte. Megígérte. Mi ment végbe a szívében vajon? És én magam lett látom azóta is, hogy ő ezt a fiatal asszonyt, aki minden nap hozta be neki az ételt, meg innen, hogy mikor elbocsátották a kórházból, elvitte a templomba, oltára révedette. Na akkor itt érhető tettem, hogy ilyen Isten a mi Istenünk. Hogy mindent megad neked, hogy használj másoknak. És hogy győzelemre vezesd az embereket, mert megkapsz mindent hozzá, amihez szükséges. És nem kivirulsz, hanem benne élsz az események közepén, és az valami olyan dolog, amit nem lehet kimagyarázni szavakkal, mert az Isten használni kezd téged, és nézzük tovább, hogy mit is mond erről. A nagyobb bűnök, halálos bűnöktől el akarunk fordulni, le akarjuk tenni az Úr színe előtt. Kisebb bűnök, jelenbeli hibák, megkötözöttségek, nem nyugszunk bele. A Szentlélek sorra megmutatja őket, nem egyszerre, mert mindent egyszerre nem lehet letenni. És akkor most figyeljetek jól, és itt van az emberi tévedések, hogy Isten nem ugyanazt mutatja meg Józsinak, amit megmutatott Pistának. És te ki vagy akadva, hogy te már letetted azt, amit megmutatott, és ő még mindig nem tett elé, valami mással bajlódik. Persze, mert neki azt a másikat mutatta meg az Isten. A sorrendet ő alakítja ki, ő tudja, hogy mi a fontos annak az életében, hogy letegye. És nem az a fontos, amit én annak gondolok. Ugye? És mekkorákat lehet tévedni, milyen ítélkezésekbe lehet ezzel beleesni. Pedig azt mondja az Úr, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Tehát azért egyenként mutogatja meg ezeket az Isten, hogy letegyük őket, mert egyszerűen mindent nem tudunk letenni, de egyenként, amíg megmutatja is, olyan módon mutatja meg, hogy tudod, hogy most ezt az Úr mutatta meg. És akkor majdnem, hogy öröm van benned, hogy neki lódulhatsz ennek az egynek is, és ütve vágod, megvonod magadtól, akár még egy böltöt is gyakorolsz hozzá, és az Úr meg átvezet, és elveszi tőled ezt a bűnt. Nehogy valaki ezt megcsinálja, de még olyan is volt, hogy mert ez csak pap teheti meg. Valaki állandóan elbotlott, újra meg újra, és kétségbeesésében nem tudta, mit csináljon. És akkor megparancsolta neki, és ilyet csak pap tehet, ha legközelebben még egyszer elbukik, akkor álljon sorba és áldozzon meg, ez a parancs. Képzeljétek, milyen kínokkal ment oda, és sírva ért oda, és akkor megáltoztatták, elkezdett zokogni. Soha többet nem fordult elő az a bűn az életében. Teljes szabadulást kapott. De milyen kínnal mentők is, tudta, hogy ez mit jelent, de mivel megparancsolták neki, és ő engedelmes akart lenni, és tudta, hogy a javára lehet, hogy az Isten a javára fordítja, hallgatott a tanácsra, megtette iránta való szeretetből, és Isten iránti szeretetből, és Isten elvette tőle. Soha többet nem fordult elő. Azért mondtam, hogy ezt mi nem, magunktól nem tehetjük meg, de a lelki vezetőnk, a pap esetleg ezt tanácsolja, akkor ő tudja, mert valószínűleg Istentől kapta az a segítséget hozzá. Az Úr megengedi a küzdelmet, hát nagyon fontos felismerni a kegyelmi ajándékokat. A küzdelemben utálatossá, gyűlöletessé válik a bűn, elismerjük semmiségünket. Hát ezeken keresztül hogyne? Felismerjük az Úr, ami szabadítunk. Rászorulunk, nélküle nem megy. Hányszor mondtam, Uram, ez nélküled nem megy. És vele megy. Vele megy. Az Úr elvezet minket a töredelem kegyelmére. Volt olyan időszak, amikor a Covid-nál még gyóntatni is lehet, gyónásra se lehetett menni, ugye, mert be voltak zárva még a templomok is. Pláne gyóntató székben nem lehetett bemenni, hogy én ott bevigyem a Covid-ot esetleg a papnak, vagy valami, nem akarom ezt részletezni, de ismerjük, mert benne éltünk. És tapasztalat volt számomra, hogy akár valami kisebb dologba is megbotlottam, az Úr megadta a tökéletes bánat kegyelmét. De amikor ez rám hullik, akkor olyan zokogás fog el a bűnöm felett, vagy bármi, de olyan zokogás, hogy elkezdek sírni, csak sírok, és utána, amikor lehetett, elmentem, és hát elmondtam annak a gyóntatószékben, hogy hát én nagyon sokat zokogtam már emiatt, de ezt le kell tennem, mert még nem gyógyultam meg, és elmondtam, maga ezért sírt. Ezt miattatok mondom el. Azt mondta, hát akkor, hiszen ha maga ezért sírt, akkor már meg se kell gyónni, mert olyan mértékben megbánta, hogy megkapta hozzá az Isten kegyelmét, a tökéletes bánat kegyelmét. Hát ezért Robinson, ha meghal a szigeten egyedül, és elsiratja a bűneit előtte őszintén és szívből, akkor valószínűleg olyan lesz, mint ha meggyónta volna őket. Mert hiszen Isten tudja, hogy nincs rá lehetősége, de a kegyelmet megkapta, a tökéletes bánatot, értitek? És ez is a Szentlélek ajándéka. Tehát a bűnbánat kegyelme, fontos lesz a szentgyónás, és akkor ma elmondok egy konkrét történetet. Egy vidéki városba a pap beengedte a karizmatikus megoldásba a fiatalokat a szentélybe, hogy ott imádkoztak kézrátétellel a hívek fölött. És oda ment valaki a paphoz, egy idős papbácsi, a plébánoshoz. Géza atya, hát hogy megengedte nekik, hogy ők ide bejöjjenek és imádkozzanak a szentélybe az emberekért meg minden. Miért engedte meg? Azt mondja, én vagyok a gyóntatójuk, akik fölött imádkoztak. Azt mondja, megtapasztaltam, amikor a fiatalok imádkoztak egy-egy idős emberért, azt mondja, olyan életre szóló, olyan csodálatos gyónásokat tettek, hogy azt mondja, hogy olyan gyümölcsök jelentkeztek a gyóntatószékben, hogy azt mondtam, hogy ez csak Istentől lehet. Olyan tisztaságra törekvő gyónásokat tettek utána az emberek. És ezt a fiatalok imáival, a Szentlélek kiáradásával történtek meg. És ő azt mondta, hogy ez valóban az Istentől van akkor, ezt valóban az Isten adta, mert gyümölcseiről ismerszik meg a fa. És ezeket a gyümölcseket azt mondta a pap, hogy ő még ilyet nem látott az életében, és íme, itt van, akkor gyönyörködjünk benne. Mint hogy volt, aki abban gyönyörködött, hogy imádkozott, Uram, hát az elpazarolt évekről, hogyan és mi lesz, és akkor kapott egy kis szettit, amire rá volt írva Joel proféta 2.25, hogy az éveket, amit a sáskajárás tönkretett, én kiportolom a te életedben. Kennelnél gyönyörűbb ígéret az Istentől. Testvérek, a gyümölcsök megjelennek a Szentlélek által. Olyan töredelmes és mélyre szóló gyónásokat tapasztalt meg a pap, amik egyértelműen utaltak Isten művére. János 8.12. Én vagyok a világ világossága. Világosságot ad nekünk Jézus, ez nem azonos a sötétséggel. Ebben a világosságban felismerjük bűneinket. Testvérek, ez szó szerint értendő. azt is, amit esetleg 10 évig észre se vettünk, észrevesszük magunkon, és megyünk egy töredelmes gyónással, és lehet, hogy a pap azt mondja, hogy most már ilyen régi bűnöket mérizé, már hát biztos régóta feloldoztak, stb. Neked fontos, neked lesz fontos, hogy ezt megtegyed. A lelkiismeretünk nagy érzékenységet kap ebben a világosságban, nem fogadjuk el már a sötétség dolgait, az óember dolgait. El kell dönteni, tényleg akarunk-e megújult lélekkel keresztények lenni, akarjuk-e Jézus világosságát. Akarjuk-e Jézust egész életünkben így szolgálni. Ebben a világosságban már nem megy a régi módi. Például hallotta, hogy hát van egy nyomtatóm otthon, de papírom nincs. Hát most miért vegyek közé 100 papírt, mikor 3 oldalt ki kell nyomtatnom? Hát a munkahelyről viszek haza papírt a nyomtatómhoz. Ez már nem megy. Ez már nem megy. Mert a vállalati a tulajdon, a papír, és én hazaviszem, eldopom. Bocsánat, nem én vagyok túl érzékeny, hanem a Szentlélek érzékenyíti a szívünket, hogy már ezek sem mennek. Ugye értitek, mit akarok kifejezni? Nem bántásképpen mondom, csak én magam is megértem, hogy vannak olyanok, amit úgy megengedtünk magunknak. Na ez az óember által megengedő dolgok már nem mennek. Ha mindenki is csinálja, mi nem, akkor sem, nem tehetem. A világ, az Úr mindig eszembe hoz valamit a történtekből. Képzeljétek el, hogy mennek sorba imát kérni az emberek. Előjön a lány, imádkoznak érte, mondanak neki valamit. Utána jön az anyja, és ránéz az anyjára, de nem tudta, hogy az anyja, csak hallja a lánya, ami kimegy el az ima után, hogy az anyjának azt mondják, hogy ne mondd többet a lányodnak, hogy de hát lányom, a világban élünk. Az asszonyá kezdett zokogni. Mert mindig ezt mondta a lányának, a lánya nem akart valamit megcsinálni, akkor azt mondta, de hát lányom, a világban élünk, nem lehet ilyen szent, vagy mit tudom én, hogy ezt te nem teheted meg, mert ez bűn, meg mit tudom én mi. Hát a világban élünk. Képzeljétek, hogy az anyja azt kapta, hogy nem mondhatod többet azt a lányodnak, hogy Jézus üzeni, hogy nem mondhatod többet a lányodnak, hogy világban élünk. Ez megtörtént eset. Tehát az élet gyónása, a szív töredelme kedves az Úr előtt. A bűnbánatban kiárad a lélek a szívünkbe, Isten megajándékoz a megtérés kegyelmével. A szív, a lélek Isten felé fordulása, pünkösdi tapasztalata, a lélek kiáradással együtt jár a megtérés. Elvetése a bűnöknek, Isten felé fordulás, a megtérés, a Szentlélek ajándéka. A kegyelem Isten ajándéka, amit el kell kérni. Az Efezus 4-ben a 17-től 32-ig érdemes elolvasni, mert a buzdítás a megújulásra, a megújulásra. Harmadik ilyen pont a tanítványságban, naponta felvenni a kapcsolatot Jézussal. Az élő kapcsolatunk legyen az Úrral. Apostolok cselekedeteiben olvassuk a következőt. Szent Péter, én mondhatom, hogy Szent Péter, de akkor még nem volt szent, akkor Péter apostol volt, aki Jézus tanítványa volt, tanítványság. Abcsájban olvasjuk, hogy Péter, kettős pont, mondja, a Szentlélek és mi úgy határoztunk, hogy a Szentlélek és mi. Értitek? Képzeld, hogy ti ezt mondod. Ki mernéd mondani? Persze, hogy ki. Mert a Szentlélek ott van a szívedben, akkor ki fogod mondani, mert a bátorságot is megkapod hozzá, mert a bátorság angyal ott áll melletted. Tehát az Isten vezetése ott van. És Péter apostol, aki háromszor megtagadta, direkt azért is mondtam így el, hogy utána meg azt mondja, a Szentlélek, és mi úgy döntöttünk, hogy mekkora változás. élő kapcsolatunk legyen az Úrral. Ez a nem minden kereszténynek van meg az életében. Az igaz a hitből él, Római Levél 1.17. Az előzőekben részletezett bűnbánati cselekedetek eltávolítják ennek az Istennek átadott élet akadályait. A kapcsolathoz idő kell, ráfigyelek, időt szentelek neki, odaszántság. Ápolni kell Jézussal a kapcsolatot. Jézus is megélte a kapcsolatot az Atyával, fölment egy hegyre és egyedül imádkozott. Egész éjszakát átimádkozta, utána választotta ki a tanítványait. Ha neki szüksége volt ilyen kapcsolatra az Atyával, akkor nekünk mennyire inkább szükségünk van arra, hogy Jézussal élő kapcsolatunk legyen. Lukács 5.16. Ő azonban elvonult a pusztaságba és imádkozott. Lukács 9.28. Beszéde után mintegy 8 napra történt, hogy kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük egy hegyre imádkozni. Naponta olvasni a Szentírást. Ott vagyunk Jézussal a például Jákob kutyánál, beleéljük magunkat, és megérint Isten igéje. Jákob kutyánál, amikor jön a szamáriai asszony vizér, délben, nagy hőségben, ott áll, ül Jézus a kúton, és közben a tanítványok elmentek kajáért élelmiszert venni, és egyedül volt az asszonnyal. És megszólítja, hogy adj innom, mondja az asszonynak is. Az asszony megdöbbent. Hát ő tudta, hogy szamáriai asszony. A zsidók utálták a szamáriaiakat, és szóba se álltak velük, mintha fertőzöttek lennének, nem voltak hajlandók szobálni a szamáriaiakkal. Jézus meg elkezd beszélni. De hogy? Hát ha tudnál, kikér tőled vizet, akkor te kérnél tőle, mert örök életről szökelő vízforrás kapnál. Tehát csodálatos vizet. Érdemes végighallgatni. Most jön egy következő. Jézus a szív csendjére, Jézus vezetését megtapasztalhatjuk. Amikor megcsendül a szívemben a szó, ez a lélek ünnepe. Mint aki Sámuel, ismerjük fel, és hányszor kiszaladt Élihez, mikor az Úr megszólította, hogy Sámuel, a sátor bortolunk a templomba, fölpattant, kiszaladt az Élihez a főpaphoz, szóltál, itt vagyok. Nem szóltam én, menj, feküdj le. Háromszor megtörtént, mindig kiszaladt, mire Éli főpap kapcsolt, hogy ez még nem ismeri az Úr hangját, és még nem tudta, hogy az Úr szólongatja, ezért legközelebb csak annyit mondj, amikor megszólít megint, ha újra megtörténik, szólj rám, hallja a te szolgád. Ezt válaszolod neki. Elmentem ahhoz a lányhoz, akinek a kézrátételével én megtértem, és megkaptam ógörögül a nyelvimát. És tudtam, hogy megkapta karizmaként nem csak a profitálás ajándékát, hanem megkapta a nyelvíma magyarázatának az ajándékát. És én kértem tőle, hogy már egy hónapja minden imámat úgy kezdtem este, szóljra majd a te szolgád. Annyira megtetszett a kis Ámuel története. És erről ez a unoka húgom, mert ő semmit nem tudott. Elmentem hozzá, és kértem, hogy magyarázza a nyelvi imámat. Mindig azt szoktam mondani, hogy jó, kezd el halkan mondani a nyelvi imádat, én meg majd magyarázom. Testvérek, mivel rokon volt, fővettem, otthon meg leírtam. Figyeljétek, a nyelvi ima hogy kezdődik. Mondja a lány, megszólal egyszer csak, szólj rám, hallja a te szolgád. Hát én majdnem eldőltem. A nyelvimámba visszaadta a Szentlélek, hogy én mit imádkozok otthon a csendben. Hogy én nekem annyira tetszett a kis Sámuel történet, hogy mindig azzal kezdtem imámat, hogy szólj rám, hallja a te szolgád. És erre a kislány úgy kezdi a magyarázatot, szólj rám, hallja a te szolgád, parancsaid útján futok, hogyha intesz engem, Uram. Kérlek téged, hogy vezess a te ösvényeidet a vizeid mellett, kérlek, hogy bőforrások mellett vezess engem, hogy bármikor megállhassak és ihassak, mint a szarvas szökelhessek tovább. Mint a szarvas a élővizek után, ugye? Az ének is mondja. De testvérek, ez az egész ilyenről szól. Olyan gyönyörű a magyarázat, hogy azt mondom, hogy hát nagyon ritka az, aki elmeri vállalni, hogy elkezdje magyarázni valakinek a nyelvimát, mert azért ilyen szavakat kimondani, Kell hozzá egy kis bátorsága, de Isten megadja. És ez a történet le van írva a Szentírásban, a Sámuel első könyvében, mert van első meg második könyve, az első könyvnek a harmadik fejezetében el tudjuk olvasni ezt a gyönyörű kis történetet. Krisztus titokzatos testének mindnyájan tagjai vagyunk. Figyelni kell a Szentlélek vezetésére, a halk hangra. Az élő hittel várhatjuk, de nem kell rendkívüli kegyelmekre vágyódnunk, és itt egy pillanatra megint megállnék. Nem szabad különleges kegyelmeket vágyódni, de az utolsó idők olyan történéseit éljük, hogy én merem mondani, hogy Jézus az utolsó időkben tartogatta a borospincéjének a legjobb borát. És ezt ma felszolgálja a Szentlélek által nekünk. Ilyen ajándékokat, olyan ajándékokat ad az Isten, aminek még neve sincs, mint karizma, mert annyira új, és az utolsó időkre tartogatta az Úr. Később meg fogjátok ezeket érteni. Rendkívüli és csodálatos. Ezt a nevet biztos hallottátok, hogy Karl Rahner, teológus, német. Karl Rahner mondja, a korunk egy ismert teológusa mondta, a jövő keresztény vagy misztikus lesz, vagy egyáltalán nem lesz keresztény. Úgyhogy nehogy azt higgyétek, hogy én miket beszélek itt össze-vissza. Azt mondja Karl Rahner, ha nem leszel misztikus, nem leszel keresztény. Az utolsó idő keresztényeiről lesz mondja. Tehát vágyódni lehet ezekre. Aztán az Úr eldönti, hogy adni akar, vagy nem akar adni, de nem lehetetlen dolgokról beszélek. A tanítványságba odaadom magam Jézusnak, hogy valósítsa meg benne az, amit ő elgondolt rólunk az életünkről. A szeretetnek nincsenek korlátai. Jézus mondja János 13. fejezetében, János Evangélium 34-36-ban, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, amit én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják meg majd, hogy tanítványaim vagytok, hiszen a tanítványságról beszélünk, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Tehát, hogy szeretettel vagyunk egymás iránt, elfogadjuk egymást, és nem találunk a másikban kivetni valókat. Magunkba kell keresni a hibákat. És itt elérünk a negyedik szemponthoz. A negyedik az, hogy együtt lenni a többiekkel. A tanítványok vágyódnak együtt lenni a többi tanítvánnyal. Közösségépítés, együttlét, a felebaráti szeretet gyakorlásának egyik lehetősége a közösség. Közösségben jelentkezik a tanítványság lényege. A tanítvány közösségben akar lenni a többiekkel. Egyedül nem lehet senki Jézus tanítványa. A közösség formálja az ember szívét. Miről is ismerszik fel a tanítvány? Mi a jel, mi a, amit felolvastunk? Szeretettel vagytok egymás iránt. Ez a kulcsszó. Ez az ismertető jel, hogy mi az ő tanítványai vagyunk. Krisztus titokzatos testének tagja, az egyház tagjai, a közösség tagjai szorosan összetartoznak. Jézus Krisztus által az egyház titkát a testvérségben, a szeretet titkában érhetem meg, és Krisztus titokzatos testében annak tagjaként Krisztus ajándékait a Szentlélek által élhetem meg. Közösség építése, testvéri szeretet gyakorlása, közösség nélkül, még egyszer mondom, közösség nélkül nincs tanítványság. Kérdések, amit meg kell beszélni, amit beszéljünk meg, inkább így mondom, célszerű. Milyen gátak vannak bennünk a tanítványságban, azaz a közösségben való életre? Milyen gátak vannak a tanítványságban? Akarom-e Jézust követni? Rá tudom-e magamat bízni teljesen? Az a gyermeki bizalom. Most a következő, egyben utolsó. Közösségben tudok-e maradni? Közösségbe szeretnék-e járni? Ez összefügg, mert ha nem akarok közösség tagja lenni, akkor valóságban a tanítványságot nem tudom megélni. Valami defekt van, és lehet, hogy egy gyónásban, vagy egy közbejáró imában, amikor kézrátétellel imádkoznak fölötte, tudod meg, hogy akkor jössz rá, hogy mitől szabadított meg az Isten. Dicsőség legyen neki. Amen. Ugyanis adja meg az Úr, hogy a közösséget örömmel tudjuk megélni, és akkor most menjünk a kis csoportos foglalkozásokra is, beszéljük meg ezeket.